Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában Hawaii-ra látogattunk, majd el megnézzük az igazi paradicsomi szállodákat, ahol mesés tengerpart várja a turistákat, kókuszpálmákkal, titokzatos őserdei ösvényekkel. Elutazunk egy magánszigetre, lustálkodunk egy korallzátonyon, megtaláljuk a gyönyörű kincseket, majd tombolni is tovább indulunk. Persze csak képzeletben, hiszen még a koronavírus járvány nehézé teszi az utazást, de arra gondoltam, hogy a mai szombati műsorban egy olyan órát töltsünk el együtt, amikor tényleg álomvilágba kalauzolom el önöket, úgyhogy irány Hawaii. A környező országok közül most már nem csak Szlovéniába, Szerbiába utazhatunk, hanem Romániába is úgy tudunk majd elmenni, hogy jelenlegi helyzet szerint legalábbis nem kell külön papír negatív koronavírus teszt, sőt most még védettségi igazolvány sem. Remélhetőleg nem rosszabbodik a koronavírus helyzet Magyarországon, és így a nyarunk is olyan lesz, hogy Erdély kincseit majd fel tudjuk fedezni. Folyamatosan nézzük azt, hogy miként lehet majd utazni Ausztriába, várjuk itt a szabályozás részleteit. Ők ugye arra számítottak, hogy majd májustól lesz egységes Európai Uniós zöld igazolvány, nem lett, talán júliustól, ha lesz, úgyhogy az osztrákok még tovább dolgoznak a szabályokon, de azt már látjuk, hogy Törökországba fogunk tudni Magyarországról utazni védettségi igazolvánnyal, azt is látjuk, hogy Horvátországba is tudunk utazni úgy, hogy mellé kell még tennünk azt a kis cetlit, amivel igazoljuk, hogy megkaptuk a második oltást is, és eltelt azóta 14 nap, illetve ami nehézséget okoz még, hogy bizonyos helyekre a 18 év alatti oltatlan gyermekünk velünk jöhet, de vannak olyan helyek, ahol ez csak a 7 vagy 6 évnél fiatalabb gyermekekre igaz, tehát negatív PCR-teszt kell még például, hogyha a kamasz lányunk vagy a kamasz fiunk szintén jön velünk egy családi nyaralásra. Emiatt azért még mindig macerás lesz jó pár helyre utazni az Európai Unión belül is, nem csoda, hogy sokan belföldi nyaralást terveznek inkább, meg hát kérdéses, hogy mekkora lesz a sor, milyen lesz a határellenőrzés majd, úgyhogy folyamatosan figyelni kell természetesen a friss híreket, friss információkat, mert ahogy egy picit enyhítés megfigyelhető, azért úgy a szigorításokra is akad példa bőven. Hát ugye, hogyha valaki el akar utazni például valamilyen brit területre, akkor 3 koronavírus tesztet is kell csináltatnia, tehát azért vannak kemény dolgok, meg hát az Egyesült Államokban nem is tudunk turisztikai célból beutazni, és Oroszországba se, vagy Ázsia jó pár területére nem tudunk utazni, az ausztrálok meg talán majd 2022 nyarán, ha nyitnak, hát mondjuk azért nyilván az elképzeléshez lesz a szolgáltatóknak is, az idegenforgalmi szolgáltatóknak is még egy-két szavuk. Minden esetre azért azt látjuk, hogy ha akarunk nyaralni, akkor el tudunk már menni Görögországba is, védettségi igazolvánnyal plusz kis cetlikével, tehát ilyen téren azért vannak lehetőségek, indulnak különjáratú repülőgépek is, Egyiptom is várni fogja a turistákat, úgyhogy aki külföldön akar pihenni, lesz rá lehetősége. A mai alkalommal egy picit távolabbra viszem el önöket, mert hogy már tényleg megnéztük a lehetőségeket, figyeltük azt, hogy hogyan tudunk ilyen nehéz helyzetben utazni, mindig megpróbáltam aktuális lenni, de úgy döntöttem, hogy most egy kicsit azért menjünk el kikapcsolódni, tehát menjünk el egy olyan helyre, ami valóban messze van, valóban olyan, hogy az álmainkban is egy picit néha feldereng, és amikor én kisfiú voltam, akkor mindig szerettem volna a szobánknak a falára, ugye 4-en laktunk egy 4. emeleti panelnak a felső szintjén, volt egy szoba, ott laktak anyámék, meg az volt a nappali, meg egy kis félszoba, ott laktunk mi, az ablakból a 4. emeletről lehetett látni a Schneeberget, a Hóhegyet, hát mindig vágyakoztam, hogy Ausztriába egyszer eljussak, ugye amikor pici voltam, és szerettem volna egy posztert a falra. Azt gondoltam, hogy lesz valamilyen klasszikus sziget kép, gyönyörű hófehér homokkal, pálmafával, meg ilyen kis türkiz vízzel. Aztán apám vett egy őszi tájat, amin lombjukat már elvesztették a fák, és akkor lehetett látni a gyönyörű bordó, vörös faleveleket. Hát szép volt, de én mégiscsak pálmafás képre vágytam. Aztán elhatároztam, hogy előbb-utóbb megnézem majd élőbe is. Úgyhogy lehet, hogy jó volt az, hogy apám ilyen posztert tett a falra. Minden esetre Hawaii tényleg tipikusan olyan hely, ahol lehet ilyen képeket készíteni, bár hozzáteszem, a Maldív-szigetekkel ellentétben azért Hawaii jó néhány szigetén vannak köves, sziklás partszakaszok, meg olyan partszakaszok is, amelyek inkább ilyen vulkanikus jellegűek, tehát itt azért nem csak a fehér homok és a pálmafa kombó játszik minden téren. Oahu a fő sziget, egyébként a Hawaii szigetcsoport lényegében az egyik szigetről kapta a nevét, Hawaii-ról, a Big Islandként is nevezik, de nem az a fősziget, mert a főváros másik szigeten, Oahu szigetén van. És lényegében a világ leghíresebb tengerpartján a Waikiki Beach-en pihenhetünk Oahu szigetén. A klasszikus tengerpartok közül mondjuk a Copacabana vagy a Waikiki, ezek mind-mind olyanok, hogy nagyok a hullámok. Tehát igazából sokkal jobb partok vannak a világban, de mivel hogy a fővárosban vannak ezek, ugye a Rio partja a Copacabana, meg populárisak, meg nagyok ahhoz, hogy itt tényleg sokan ellegyünk, ezért hát népszerűek lettek és híresek, pedig nem annyira jók. Azért a Copacabanán is láttam, amint húzzák ki a fuldoklókat, mert akkorák a hullámok, és itt a Waikikin, a habzó vagy tajtékzó víz parton is volt olyan, hogy a Harekulani szállodából sétáltam kifelé, és lényegében az egyik hullám úgy elkapott, hogy én bokáig érő vízben sétáltam, a nagy erős hullám ledöntött a lábamról, és akkor így kihömbölögtem a hátsó részekre, egy a homokba, és ott volt a végén egy betonfal, az megállított, szerencsére nem ütöttem meg magam, de azért nem volt olyan jó élmény. Tehát bizony a habzó víz a Waikiki Beach-nél azt jelenti, hogy mindig nagyok a hullámok, úgyhogy kisgyerekeknek annyira nem ideális. Nem véletlenül van a legtöbb helyen medence is. A Waikiki lényegében a Halekulani Hotelnél kezdődik, és egészen Kapiolani királynő parkjáig tart. Itt van egy szállodasor, szinte mindegyikbe voltam, újságíróként megnéztem, és hát időm is volt rá. A Moana Surfrider Hotel a legrégebbi, az épülete ma is a gyarmatosítás korát idézi. A Royal Hawaiian Hotel, az pedig az egyetlen rózsaszínű épület a Waikiki közepén. Itt a gyermekes családok érzik magukat a legjobban, hát ilyen kis Disney hangulat van végig. Nem messze innen találjuk a gyémánt fej sziklát, lényegében Oahu szigetén egykor működő vulkán, ma már csendes maradványa ez, a Diamond Head. És szintén Oahu szigetén van a Kahala szálloda, ahol delfineket is idomíthatunk. Bár hogy ki idomít kit, nyilván arról vitázhatnánk, de egy biztos, hogy kellemes élmény együtt lubickolni a tengeri emlősökkel. Egy másik kedvenc hawaii szigetem Maui. Ugye Oahu a legnépesebb sziget, meg itt van a főváros, Honolulu is. Maui pedig talán a legélhetőbb sziget. Itt vannak gyönyörű partok, eldugott kis részek, és mellette van nyüzsgőhely is. Amikor Ui Tritko kedves kollégám megkérdezte, hogy hát szeretne egy picit elvonulni így a világtól, hova menjen a családdal úgy, hogy el tud lenni, biztonságos legyen, de azért annyira túlságosan drága sem, akkor mondtam, hogy Maui ez a megoldás, hát nem kell feltétlenül luxusszállodában lakni, itt azért vannak apartmanházak, mindenféle más, lehet lakást is bérelni, és mégis olyan a környék, hogy gyakorlatilag biztonságos, nyugis, jó színvonal az oktatás, jó az infrastruktúra, teljes mellette ott van azért a pálmafás hangulat, meg minden más. És valóban azt mondta, hogy hát igazam volt. Maui szállodái közül egyébként a Hyatt Regency emelkedik ki, mert hogy építettek ide egy mesterséges vízesésrendszert, barlangokkal, medencékkel, gyönyörű növényeket telepítettek a komplexum köré, és afrikai pingvinekkel, meg flamingókkal, meg hattyúkkal van tele az egész, és még egyedibb a polinész cirkusz, akrobaták, bűvészek, zsonglőrök vannak egy picit másként, mint ahogy megszoktuk, olyan hawaiiasan, amerikaiasan, ami mindig egy kicsit látványosabb, érdekesebb. De voltam a Ritz-Cartonba is, megnéztem a Grand Hyatt Hotel, tehát tényleg nagyon sok szállodát végig látogattam, és a vulkáni kupok, virágkompozíciók, trópusi medencék világa tényleg egy utazó számára paradicsomivá varázsolja a hawaii tartózkodást. A Hawaii-szigetek fővárosa, mint már említettem, Honolulu, nagyjából 1 millióra tehető a lakosok száma, a szigeteken egyébként összesen durván 2 millióan élnek. A város nevét úgy kell ejteni, hogy Honolulu. Olvastam egy nagyon érdekes Hawaii-angol nyelvészeti kiadványt arról, hogy a hawaii szavakat miként kell ejteni, és hosszan taglalták, hogy az amerikai turisták hibásan azt mondják, hogy Honolulu A-val, pedig valójában O-val kell ejteni Honolulu-nek. Minden esetre az angol mellett a hawaii is hivatalos nyelv, de igazából mindenki angolul beszél, viszont két szót az összes turista megtanul az őslakók nyelvén. Az egyik a köszönés, az aloha, a másik pedig a mahalo, ami azt jelenti köszönöm. Az amerikai autókon megfigyelhető, hogy amellett, hogy ráírják a rendszámra a számokat, a betűket, az állam valamilyen jellegzetességét is kiemelik. A floridai rendszámtáblákon például az olvasható, hogy Orange State, azaz narancsállam. A Hawaii-szigeteki autók rendszámain az látható, hogy Aloha State, vagyis Aloha állam. Létezik angol-hawaii szótár is, nem mindennapi élmény ezt lapozgatni. Érdekes, hogy rengeteg magánhangzót használnak a hawaii nyelvben, emiatt elég furcsán, egzotikusan csengenek a kifejezések. Például a híres hawaii ink helyi neve, amit hát néha látunk még mindig Magyarországon is, az a neve, hogy Mumu. A Waikiki, szintén polinész kifejezés, azt jelenti ugye, hogy fodrozóvíz, a főnök, havai nyelven Luna, a tehénpásztor Panni Olo. Ha pedig valakit el akarunk küldeni szörfözni, akkor havai módra csak mondjuk neki azt, hogy Hen Alu, havai legfontosabb szigete Oahu, itt van a főváros is, azt jelenti a neve, hogy gyülekező hely. A reptéren egy hagyományos esetben gond nélkül tudunk autót bérelni, már amikor éppen nem tombol a koronavírus járvány. Ha kérünk hozzá külön GPS-t, akkor eltévedni is nehéz, bár igazából az edzett turistáknak nincs erre sem szükségük. Érdekes, hogy egy polinész szigeten vagyunk, ugyanakkor az utak a forgalmasabb helyeken amerikai stílusúak, vagyis 4 hadsávosak, mindent kitábláztak, az aszfalt burkolat pedig tökéletes. A szállodáknál a parkolással sem kell törődni, mert a legtöbb helyen a személyzet beáll a vendéghelyet. Az autók persze hatalmas amerikai csodák, a kölcsönzősök egyik kedvence a Cabrio Ford Mustang, ebből rengeteg van minden szigeten, de még a legrosszabbnak tűnő autó is alig 3 éves és 3000 köbcent is a kölcsönautók közül. A Moana Surf Rider Hawaii legrégebbi szállodája. Láttam olyan fotókat, amelyeken még csak egyetlen épület volt a Waikikin, háttérben egy-két szörföző turistával. Ahhoz képest most egymást érik a felhőkarcoló Honoluluban. A Moana Surf Rider pont a Waikiki közepén van, nem csoda, akkoriban még volt azért üres hely bőven. Egyébként turisták komolyabb számban az 1930-as évektől érkeznek Hawaii-ra, akkor indultak el az első légjáratok. Láttam fotót az első repülőkről itt Hawaiion, kevéssel a víz felett közlekedtek, inkább repülőcsónaknak tűntek, viszont nagyon biztonságos volt, hát nehéz volt ez volna, annyira alacsonyan mentek. 18 óra volt az út, ma ez sok, régen forradalmian kevésnek tűnt a több napos, hetes vagy akár hónapos hajókázáshoz képest. A Moana Surf Rider Waikiki egyetlen olyan szállodája, amely kívülről is ilyen klasszikus stílusú a gyarmatosítás korát idézi, van hatalmas veranda, fehér faszerkezet, hívogató lobby. És érdekes, hogy sokan sárga korvetteket kölcsönöznek, meséltem már a bérautókról önöknek, itt a sárga korvett is ritka nagy divat, és hát a Beach Road az, ami lényegében, hogyha nem a tengerparti Waikikire megyünk, hanem a másik oldalról jövünk ki a szállodából, rögtön az első utca, nem egy bonyolult elnevezés, ugye a Part utca, és itt aztán a többi szállodába is el tudunk jutni, meg vannak üzletek is, amelyek egy hagyományos időszakban rengeteg turistát fogadnak, ha éppen nincsen koronavírus járvány. A régi épületrészekből az óceánt láthatjuk, bár hozzáteszem egyébként a panoráma, az a Kaimana Beach Hotel Waikikiből a legjobb, a Kapiolani lakosztályból. Tehát ezt úgy mondom, hogy tényleg mondom, mindegyikbe elmentem, és mindegyiknél voltam ilyen szállodatúrán, időm is volt, meg kedvem is, amikor írtam itt a könyvet, és a Kapiolani lakosztályban laktam is, egy kicsit távolabb van, de innen lehet a legjobban látni az egész Waikikit. Elegáns luxus, általában amit itt tapasztalunk, azért nincsenek elszállva az árak, ha nem is úgy működik, mint Las Vegasban, hogy aki kaszinózik, az majd, hogy nem ingyen szállást is kap, de azért nem olyan, mintha mondjuk Japánban pihengetnénk, ahol tényleg még ha a göröddingyét veszünk, akkor is úgy érezzük, hogy kiver minket a víz, annyiba fog kerülni. Tehát ilyen értelemben azért nincsenek észveszejtő árak. A Waikiki maga pedig szép homokos part, fergeteges a hangulat, bár hozzáteszem magát a partot, hát ilyet láttam ennél sokkal jobbat is, tehát itt az egésznek az a lényege, hogy ott vagyunk a fővárosban, egymást érik a szörfkölcsönzők, amerikai szintű a biztonság, és hát lehetetlen unatkozni, annyi mindent kínálnak a turistáknak. Voltam például az igazi Jurassic Parkban, ahol tábla hirdeti a park kezdetét, a mihez tartás véget, hát persze igazi, ugye egy fantázia világnak egy termékére, hogy lehet mondani, hogy igazi, hát az igazi hófehérke nagyjából ez ilyen, egy picit oximorom. Minden esetre szomorúan tapasztaltam, hogy dinók ugye nincsenek, még műanyagok sem, de nem volt baj, mert a hangulat a lényeg. Itt forgatták a Jurassic Parkot, itt Hawaii szigetén, és úgy hívják ezt a helyet, hogy Kualoa Ranch, a hollywoodi filmeseknek a kedvence. Felhőbe burkolózó hegycsúcsokat képzeljenek el, párás kemény levegőt, harsogóan zöld növénytakarót. Itt aztán tényleg feltűnhet bármilyen őslény, démon, szörnyeteg, ideális ehhez a hely. 1959. március 18-án Hawaii az Egyesült Államok 50. tagállama lett, és ettől kezdve a producerek, rendezők előszeretettel jöttek ide forgatni, hiszen a környezeten kívül az előnyök közé tartozott az is, hogy minden engedélyeztetési eljárás nagyon egyszerű. A terület pedig tényleg mesés. Minden azt sugallja, hogy ezen a helyszínen bármi megtörténhet. Természetes hát, hogy erre járt Godzilla, itt forgatták a Jurassic Park jeleneteit, az 51. randit, a Magnum 1-es epizódjait és a Lost című filmsorozat szinte valamennyi részét, meg hát persze a Pearl Harbort is. Amit a filmesek hátrahagytak, az meg maga a kincs a rajongóknak. Naponta ezrek fizettek azért még a koronavírus előtti időszakban, hogy megnézhessék Godzilla lábnyomát, és hát a belföldi turizmus azért az USA-ban hamar helyreállt Hawaii-t illetően, mert itt azért lényeges az idegenforgalom, úgyhogy a Kualoa Ranch profi túra szervezői most is gondoskodnak arról, hogy ne unatkozzanak a látogatók, még hogyha maszkot is kell viselni, meg megfelelő védőtávolságot tartani. Az egykori bunkerekben egyébként itt lényegében a ranch mellett kiállítást nyitottak a verkfotókból, mégpedig a klasszikus filmek verkfotóiból, és az egzotikus növényeket is a vendégek pihenésképpen megnézhetik. A Noni nevű növény például itt hozza termését Hawaiion, ebből különböző italokat készítenek, és emlékszem, hogy egy kedves barátom ennek a forgalmazásával foglalkozott, és hihetetlen mennyiséget adott nekem el belőle, mert mondta, hogy hát ez ritka jó hatású. Igazából nem tudom, hogy így van, nem így van, mert megittam, és nem volt semmi gondom, de hát nem tudom, hogy anélkül lett volna gondom, hanem iszok ebből meglehetősen komoly mennyiséget. Aztán azóta ritkán találkoztam a barátommal, de a Nonira még emlékszem, mert Hawaiion is megízleltem, és az biztos, hogy érdekes, fura íze van. A filmes paradicsomban még disznót is tartanak, fertelmesen ronda, emlékszem, és hatalmas termetű, hát lehet, hogy azóta már más lett a sorsa, mert a háziállatok esetében is ugye lássuk be, hogy azért előbb-utóbb eléri őket a vég, és akkor vagy eltemetik őket, vagy pedig megeszik, attól függően, hogy kinek mi a habitusa, meg hogy látja ezeket a dolgokat. Mindenesetre olyan aranyos és olyan jól nézett ki ez a disznócska, hogy nekem nem lenne szívem. Hozzáteszem, hogy csomóan hallom, hogy hobbi disznót is tartanak már a világban sok helyen. Szerintem itt is, hát hogyha az emberhez egy picit így hozzánő, akkor azért az ember nem biztos, hogy utána arra gondol, hogy milyen jól mutat bécsi szeletként majd a tányéron. A turisták egyébként sokféle programok közül választhatnak Hawaiion, elviszik őket lovagolni, kipróbálhatják a kvadozást, vagy izgalmas túrákat lehet tenni Oahu szigetén a hegyekbe. Az esőerdő túrán például kipróbálhatjuk, hogy milyen az, amikor tényleg elkezd szakadni az eső, és akkor ott a fák ölelésében próbálunk meg kijutni valahogy a fénybe. Ha egy kisvakond Budapesten elindulna, és az északi féltekén átfúrná a földet, akkor pont a Hawaii szigeteknél lukadna ki. Ha pedig nem az északi féltekén, hanem délfelé menne, akkor meg valahol Francia Polinéziában. Úgyhogy elég messze vagyunk Budapesttől, 12 óra volt az időeltolódás, és ehhez képest, amikor beléptem a Halekulani szálloda lobbyába, akkor már is magyarul szólt hozzám a szálloda egyik menedzsere, és kiderült, hogy a szülei 56-ban diszidáltak, ő már Londonban született, de még ma is sokszor magyarul gondolkodik és álmodik. A Hawaii-szigeteken összesen 3 magyarral találkozott velem együtt az elmúlt években, és az otthoniakkal azért tartja a kapcsolatot, mesélte, és hát nagyon kedveli a Balatont. Az éttermekben, ezekben a szállodákban este 7-től általában már hulatáncosok szórakoztatják a vendégeket, no meg mindenki a naplementében gyönyörködik, a legtöbb helyen, ahol éppen nem homok van, ott finomra nyírják a füvet, forró a levegő, káprázatos a zene, miközben a napsugarai bearanyozzák a horizontot. Gicsesnek tűnik, de igazi. A hula a virágfüzéres lányok és a combrázó polinéz fiúknak a tánca, a helyiek szerint erről, a huláról, meg a szörfről a leghíresebb Hawaii. A hullámok kemények, az biztos, mint már meséltem itt a Waikiki Beach-en, de a látvány az tényleg pazar így naplemente környékén. Egyébként ideális, hogyha itt a Halekulani környékéről indulunk Honolulu felfedezésére, mert hogy közel van a tengerparti főutca, ahol remek üzletek sorakoznak, és taxival, kocsival, busszal is minden viszonylag gyorsan elérhető, de a legtöbben egyébként bérautóval közlekednek a vendégek közül. Pearl City, vagyis Gyöngyváros, itt kereskedtek először Oahu szigetén az ide látogató misszionáriusok, felfedezők, matrózok, és a későbbiekben már azok az utazók is, akik megpróbáltak meggazdagodni a Hawaii gyöngyből. Aztán az 1930-as évek végén a szigeteket birtokló Egyesült Államok a csendes óceáni flottát Kaliforniából a Hawaii szigetekre telepítette, és 1941. december 7-én ennek a flottának a jelentős részét semmisítette meg a hírhedt japán támadás. Pearl Harbor még ugyanúgy hadicélokat is szolgál, de a látogatók megemlékezhetnek az egykori szörnyű napokról. Három múzeumot találunk itt. A Bofin tengeralattjáró a legközelebb van a jegyvásárlás helyszínéhez. Itt kipróbálhatjuk, hogy milyen lehetett a fedélzeti ágyút beállítani. Tüzelni persze nem lehet vele, ellenben bemászhatunk a tengeralattjáró belsejébe, és megnézhetjük, honnan indították a torpedókat. A tengeralattjáró első és hátsó részében egyaránt torpedóházak voltak. A Bofin belsejében egy órás sétát lehet tenni, és átérezhetjük, miként éltek itt egykor a katonák. Kicsi étkező, emeletes ágyak sokasága, túl sok helyük nem volt, az biztos, ráadásul igencsak veszélyes dolog volt a tengeralattjárón katonáskodni, nagyon sokan meg is haltak a II. Világháború idején. Amikor kisétálunk a tengeralattjáró fedélzetére, utána tovább mehetünk és felkereshetjük az Arizona emlékművet. Ennek megtekintése ingyenes, ám előtte mindenkit beterelnek a színházterembe, és rövid bevezető után levetítenek egy eredeti felvételekből álló filmet a japán támadásról. Szerintem drámai élmény, mint a későbbi hollywoodi film. Az amerikaiak a csatahajóikat a tagállamokról nevezték el. Az Arizona az egyike azoknak, amelyek megsemmisültek a japán támadás idején. A filmvetítés után kis hajóval szállítják a turistákat a csatahajó roncsaihoz. Azokat nem emelték ki a vízből, örök tanulságképpen, hát már amennyire egy roncs örök lehet, hiszen előbb-utóbb azért a tenger kikezdi alaposan. Minden esetre a roncsok fölé keresztirányban látogató központot is építettek, és annak falára felvésték az áldozatok neveit. A japánok kétszer támadtak, az első támadás volt a legkeményebb, és állítólag egy harmadikat is terveztek, de végül arra nem került sor. Az Arizona romjai felett tovább pillantva új hadihajókat is láttam, fémtestükön csillogott a napfény, vontató hajók húzzák be mindig az óriási szörnyeket a kikötőbe, és hát itt állnak készelétbe minden esetre. Megnézhetjük a Pearl Harbori emlékeket, és még egy fedélzeti gépfegyvert is célra tarthattam. Egy nagy zöld bokor felé nézett a csöve. Szerencsére már lőni nem lehet a Missouri csatahajó fegyvereivel, de azért egy amerikai stílusú ez a múzeum is, hogy mindent meg lehet fogni, ki lehet próbálni legalábbis sok mindent. Az Egyesült Államok haditengerészetének egykori büszkesége 270 méter hosszú és 33 méter széles. Túlélte a II. Világháborút, még azt is átvészelte, hogy 45. április 11-én egy 19 éves japán kamikáze pilóta belerepült a csatahajóba. A Missourit később használták a koreai háború idején, aztán felújították, Tomahawk rakétákkal szerelték fel, és az öbölháború idején a hadihajóról adták le az első lövést. Az ágyuk és a rakéták hatótávolsága 1600 km, az egész csatahajó összesen 18.000 tonna súlyú, ami érdekes, hogy 175 tonna csak a különböző papíroknak a súlya ebből, mert ennyi a hajó dokumentációja. Hát azóta már sok minden számítógépre került, de az is érdekes, hogy hát ez is micsoda logisztika, mindent lepapírozni, hogy szabályos legyen itt az amerikaiaknál is, a haditengerészetnél is, akár minden beszerzési eljárás, meg minden egyéb. Aztán 92-ben a Missourit nyugdíjazták és idehozták Hawaii Oahu szigetének klasszikus öblébe, ugye a gyöngy kikötőbe, és megnézhetjük az eredeti fegyvereket, hatástalanított mint persze, meg a hajónak kiállításokat. A csatahajó egyébként 60 kilométert tudott megtenni óránként, és több mint 10 millió literes az üzemanyag tartálya. Amikor elindult a hajó, akkor 1,5 millió liter ivóvizet is vinni kellett, úgyhogy nagyon érdekesek ezek a számok. A harmadik helyi múzeum, itt Oahu szigetén, a gyöngykikötőben, az a repülőmúzeum. Itt a repülőmúzeumnak az újabb termináját is elkezdték készíteni, és tényleg ez is érdekes. Bár hozzáteszem, önmagában minimum egy napot el lehet tölteni itt a kikötő felfedezésével, meg a múzeumok felfedezésével. De hogyha már azt mondjuk, hogy Hawaiion inkább pihenünk a tengerparton, az is egy megoldás, bár hozzáteszem, szerintem az egészben az volt a jó, tudom, én sok időt voltam itt, hát több mint egy hónapot, meg sok szállodába elmentem, tényleg bejártam keresztül kasul mindent, tehát a természeti látványosságok, meg télen a bálna nézegetés, hát én nyáron voltam, augusztusban, július végétől egészen, hogy augusztus legvégéig, azt hiszem talán 31-én jöttem pont haza, de lényeg az, hogy hát általában az emberek azt szeretik, hogyha otthon hideg van, és mondjuk december, január nagyon nagy csúcsidőszak itt Hawaiion, de ilyenkor még december környékén bálnalesre is el lehet menni. Én csak cápolestre mentem, de rengeteg-rengeteg szórakozási lehetőség van Hawaiion. Például egy lövészklubba is elmentem, és a bejáratnál már éreztem, hogy ez kemény dolog lesz, de adtak egy szórólapot, és én olyan típusú vagyok, hogy hát engem könnyen rá lehet beszélni mindenre, tehát a hostesek tipikusan nekem adnak el minden létező dolgot, és hát itt is láttam, hogy ez egy jó dolognak ígérkezik, gondoltam, úgyse voltam még ilyen lövészklubba, akkor kipróbálom, hogy milyen a hawaii lövészklub. És a bejáratnál már éreztem, hogy ez kemény dolog lesz, mert hogy épp távozott pár kigyúrt fiatalember a lövészklubból, és hát láttam, hogy akár forgathatnánk is mindjárt egy hollywoodi gettófilmet, így hármasban, de én inkább az operatőr lennék. Szóval igazából nagyon érdekes, hogy hogy néz ki egy ilyen lövészklub. A tulajdonos kedvesen üdvözölt, amikor megérkeztem, megkérdezte, hogy mit szeretnénk, Berettával akarunk lövöldözni, vagy 44-es magnummal, esetleg a brutális verziót akarjuk. Mert gondoltam, akkor egyszer élünk, akkor a legkeményebbre voksolok. Aztán kiderült, hogy ugye ez a speciális fegyverek és taktika, ennek a betűszava lényegében ennek a csomagnak az elnevezése, vagy különleges fegyverek és módszerek. Hát gondoltam, ez nekem való. Ilyen néven a 70-es években hoztak létre rendvédelmi egységeket az USA-ban. Hát ha nekik jó volt, nekem is jó lesz, úgyhogy most kipróbáltam azt, hogy vajon milyen fegyverekkel lövöldöztek ők. Hát igazából egy picit így felturbozták, hogy mindenféle más fegyvert is ki lehetett próbálni, de úgy indult az egész, hogy a biztonság kedvéért egy számkóddal zárható szobába tereltek minket, az összes vendéget, turistát, el kellett olvasni a házi rendet, hagytak rá időt bőven, hát nyilván nem csak gyorsolvasók járnak ide. Hát az volt a lényeg, hogy egymásra nem lövünk, és a fegyvert nem visszük haza. A legtöbb baleset emberi mulasztás következménye, ezt is ott leírták, úgyhogy a papíron hosszan sorolták, hogy mit szabad és mit nem. De tipikusan olyan amerikai stílusban, hogy mindenre kitértek, hogy utána ne pereljünk. Végül beállhattunk a lőállásba, egy-egy oszlophoz volt minden fegyver ráncolva, csak oda kellett menni, és az Uzival kezdtünk, ezzel lehet a legpontosabban lőni, hogy a kicsi hatékony izraeli fegyver, folyamatosan nyomni kellett a kibiztosító részt, nehogy véletlenül tüzeljünk, utána német fegyvert és amerikai csodákat is ki lehetett próbálni, és akkor mondták, hogy hát itt van a number one, ez régi, öreg, de megbízható, és akkor erre hoztak egy kalasnyikovot, úgyhogy keményen visszaütött, szólt, mint az ágyú, de azt mondták, hogy sose romlik el. Hát minden esetre nyilván azért az amerikaiak is legendának tartják az orosz dolgokat, egy ilyen furcsa, egzotikus dolognak. Ilyen traktor gumira lehetett lövöldözni, ugye ez volt a turistáknak a nagy élmény ebben a lövészklubban. Minden esetre látta a lelkesedésemet a tulajdonos, és megkérdezte, hogy hát a maguk országában gyakran lőnek ilyenekkel a klubokban? És hát mondtam, hogy nem éppen, mert hogy én életemben először fogok a kezemben ilyet, a felvételek kedvéért, meg mert a meghívás kedvéért, de úgy egyébként nálunk ez nem gyakorlat, tehát én agyaggalamb lövészetre, ilyen koronglövészetre jártam még, Isten nyugosztalja igali dia vittel, meg pár barátommal elmentünk, és ez volt a maximum. Hát ez itt Amerika, itt mindent ki lehet próbálni legálisan, mondta büszkén a tulaj, és akkor elégedetten nyugtázta, hogy a föld másik oldalán azért nem lehet minden utcasarkon traktúr gumira lövöldözni ilyen klubokban. Minden esetre érdekes élmény volt, és utána a taxiba szálltam, és rögtön megmutatta a pár fontos látványosságok közül, aztán kettőt és háromat is a taxis, például azt a házat, ahol Obama született. Az épületnek egyébként semmilyen különleges jellegzetessége nincs, lényegében egy paneltömb. Aztán eljutottam a Kapjoláni királynő parkjába, és itt is érdekes történeteket hallhattam. Innen fotózva a Waikikit feltűnt, hogy minden épület fehér vagy bézs színű, egy kivételével, a Waikiki közepén ott trónol egy rózsaszín csoda, mégpedig a Royal Hawaiian, és ennek valami egzotikus színe lett. Aztán innen csak egy lépés a Cheesecake Factory, a legfelkapottabb éttermek egyike, ahol esténként egy órát is sorba kell állni, ha nem foglalunk helyet időben, ha éppen nincsen koronavírus járvány persze. Spanyol mor stílusban még a nagy turista roham előtt épült ez az érdekes Royal Hawaiian, és a granadai mórvár, az Alhambra, a vörös erőt hatása egy picit, ez a furcsa színvilág. Ezzel együtt a gyerekeknek nem az Alhambra jut az eszükbe, hanem a Disney Park, amikor megnézik a szállodát, és kapnak is a kicsik ilyen remek színes uszogumit, azzal rohanhatnak aztán pancsolni. A Royal Hawaiian Hoteltől tovább sétálva a Beach Roadon a Kapjulani Parkba jutunk. Ez a gyönyörű park az egyik leghíresebb Hawaii-szigeteki hercegnőről kapta a nevét, aki kórházakat alapított, és az itteni orvostudomány fellendítéséért is nagyon sokat tett. ugyanis 1778 után gyöngykereskedők, misszionáriusok érkeztek a szigetekre, és a helyiek a különböző európai betegségek ellen nem voltak védettek. Úgyhogy járványok tizedelték a Hawaii-szigeteki lakosságát, de egy sima influenzát elkaptak, és hát szegények mind-mind nagyon sokan meghaltak. Az 1770-es évek végén még 350 ezer és 1 millió közötti volt az itt élő polinézek száma, aztán 1848-ra 90 ezer őslakó maradt csak, de nem voltak vérengzések vagy bármilyen más háborús cselekmény, egyszerűen a betegségekbe meghaltak. És Kapiolani királynő volt az, aki rádöbbent, hogy mindenféle orvosi eszközt be kell vetni, hogy a helyieket segítsék és megelőzzék a járványok kialakulását. Úgyhogy az intézkedései után már ismét növekedni indult a népesség. Nem csak park, hanem szobor is, meg utca is őrzi emiatt a királynőnek a nevét. A szobrokkal amúgy nem fukarkodnak Hawaiion. Lényegében a Hawaii-szigeteken királyság csak 1810 az 1800-as évek végéig tartott, tehát még 100 évig sem volt királyság, a végén már köztársasággá alakították az államberendezkedést, előtte pedig ugye teljesen más törzsi struktúra volt, tehát lényegében nagyjából nem egészen 100 évig volt királyság, ehhez képest az ekkor regnáló királyokat, királynőket nagyon sok szobor örökíti meg. Kalakaua a király emlékműve például rendkívül híres, de itt van Bishop hercegnő, aki szintén nagyon-nagyon sok szobron szerepel, több jótékonysági egyletet is vezetett, mert hogy Kamehameha felesége volt, és a hírességek közé tartozik még Kahanamuku herceg is, akit az Aloha nagykövetének tartanak, mert hogy sokat tett azért, hogy a Hawaii-szigeteki hagyományok elterjedjenek a nagyvilágban, vagyis a polinéz zene, meg a polinéz tánc az rendkívül sok helyen ismerté váljon. A köszönés ősi polinéz szokás szerint az aloha, ha itt vagyunk, ezt minden idelátogató megtanulja. Az idegenvezetők és az utazás kísérői általában kétszer is elismételtetik a vendégekkel, a turisták pedig csoportosan, hangosan köszönnek, elnyújtva a szótagokat, mint amikor az óviban mondtuk, hogy jó napot kívánok, hát ez is aloha, nagyjából így hangzik, amikor itt csoportosan sok turista köszön. Olyan szimbolikus jelentőségű ez az aloha, hogy az autók rendszámtábláján is feltüntetik. James Cook kapitány 1778-as látogatása után a benszülöttek fura szavait latin betűkkel kezdték el leírni, kontinentális átiratban, vagyis nem az angol ejtésnek megfelelően. Úgyhogy itt ebből a szempontból mi könnyebben olvassuk a hawaii szótárt, mert hogy lényegében ahogy mi beszélünk, úgy jegyezték le, és nem pedig angolosan kell ejteni. Már a Kontiki expedíció bebizonyította 1947-ben, hogy a polinézek óriási távolságokat voltak képesek megtenni az óceánon egyszerűnek tűnő eszközökkel, úgyhogy nem véletlen, hogy a francia polinéziai meg a hawaii polinéziai területek lakói azok genetikailag is rokonok. A jelenlegi francia polinéziai területekről vándoroltak be Hawaii első lakói ezekre a szigetekre. És hát persze az égfoltos Picasso hal hawaii neve pedig klasszikus, mint a világ leghosszabb hal neve, ugye ez a Humuhumu Nukunuku Kuapua, úgyhogy nagyjából így kell ejteni. A Kahala hotelbe tartva a taxis orra elé dugtam a hirdetést, miszerint Delfinek a világkörű Kahala hotelben, a taxis mosolyogott, hát ő még nem hallott a szállodáról, úgy leszik, hogy még lokálisan sem egészen világkörű, minden esetre mégiscsak rádöbbent, hogy hol van, a Gyémánt fej nevű kialudt vulkáni kráter mögött. Tehát Amerikában amúgy ez a világkörű, meg ugye a kötelező látnivaló, hát ez lényegében mindenki így hirdeti magát, a legkisebb hamburgeres bódé is legjobbként, meg utánozhatatlanként jellemzi magát, errefelé nem fukarkodnak a jelzőkkel, de hát a gazdasági versenyhivatal nem is bünteti ilyesmiért, úgyhogy nem kell emiatt aggódni, bátran mondhatjuk, hogy a miénk a világ legjobb hamburgere. A Kahala esetében tényleg elismerésre méltó az az igyekezet, hogy lényegében a delfines pálmafás szállót ilyen delfin menedékként próbálják meg bevezetni, és egyébként Hawaii-szigetén rengeteg iroda hirdet bálna nézegető túrát vagy úszás delfinekkel, a bálnák télen járnak errefelé, a delfinek viszont állandó lakosok. Itt például az idomított palackorrókkal úgy lehetett úszni, hogy akár a farokuszonyba is belekapaszkodhattunk. A leghíresebb delfinpark Oahu-szigetén a Tengeri Élet parkja, de hogyha valaki nem akar itt várakozni, exkluzív programként a Kahala szálló delfinjeivel is hancúrozhat. Azt nálad a két legprofibb delfinje annyira szelíd volt, hogy még a fogukat is meg lehetett simogatni. Az egyiknek apró, kemény, éretlenek voltak a fogacskái, a másiknak meg ilyen sima, kicsiny volt a fogazata, úgyhogy hát a cápáktól ezen a téren is messze vannak, az biztos. A bőrük sima volt, és érdekes, hogy odajöttek és imádták a cirógatást, végtelenül játékosak voltak, úgyhogy nagyon érdekes volt ez az élmény. Apró eszközök segítségével trenírozzák az emlősöket, és hát persze mindig kapnak jutalomfalatokat. A turisták is megetethetik a delfineket hallal, tintahallal, kis polippal. Aztán a kézmozdulatnak engedelmeskedve maga körül forog a delfin, meg körbeússza a medencét. És hogyha rácsapunk a vízre, akkor meg odajön a delfin, hát ezt is megtanultam, mert hogy a víz remekül vezeti a hangot, a delfin pedig rögvest észleli a jelet. Úgyhogy érdekes volt nagyon a delfin idomítgatás, és hát itt azért nem olyan program volt, mint jó pár másik delfináriumban, ahol azért sok turista volt, és viszonylag azért kevés dolgot tudtak a delfinek, meg ha tudtak is valamit, akkor hát látszott, hogy igazából nem akarom tudni, hogy idomították be őket, de itt tényleg olyan volt, hogy ketten voltunk, sok delfin volt, és valójában úgy tűnt, hogy akár jó is nekik, hát nyilván ezt a delfinek majd elmondanák, hogyha tudnának emberi nyelven beszélni. A delfinúszás általában egy órás, és hát persze különböző felvételeken is megörökítik a legjobb pillanatokat. Hozzáteszem, a cápa nézegetés az még egy nagy program volt, amit sok helyen kipróbáltam, de itt Oahu szigetének az északi része, ez volt talán a legkeményebbek egyike. Félelmetesen kezdődött, mert hogy délutánra jósolták a Felícia hurrikánnak az érkezését, és már reggel beborult az ég, szakadt az eső, és a nagy szélben hajladoztak a pálmafák. Aztán egy órán át autóztam Oahu szigetén egy mikrobusszal, hogy a cápakereső hajó északnyugati kikötőjébe érjünk, és a sötétített üvegű autóban rosszul lettem. Na gondoltam, hogy ehhez még jönnek a cápák, hát azért annyi. De a cápák nem jöttek, a hurrikán elsöpörte a programot, a hajó kapitánya nem vállalta az utat. Úgyhogy másnap már nem volt vihar, de a rossz idő miatt újra tolódott a cápa nézegetés. Harmadik napon még mindig nem engedték, már kezdtem azt hinni, hogy a sors keze van a dologban, aztán el is mentem Oahu szigetéről, aztán Mauira, utána meg másik szigetre, de hát tudtam, hogy vissza fogok térni előbb-utóbb a szigetre, és hát még az indulás előtt jeleztem a kapitánynak, hogy visszatérek, mint Schwarzenegger a Terminátor 2-ben, és le is foglaltam helyet magamnak. És így is történt, amikor visszajöttem megint Oahu szigetére, akkor már jó idő volt, elvitt megint a mikrobusz, nem is lettem rosszul, és verőfényes napsütésben száguldott ki aztán a kishajó a csendes óceán nyílt vizére velem. A kikötő közelében delfinek ugrándoztak, egész közel jöttek, játszottak, volt egy pici delfingyerek, és szaltókat csinált a levegőben, idomár nélkül, igazi őstehetség volt. Aztán egy óra hajókázás után a kapitány jelezte, hogy ideje készülni. Következett a kötelező előadás arról, hogy mit nem szabad a cápaketrecben. Nem nyúlhatunk ki. Nem dughatjuk ki a lábunkat, a cápákat nem ingerelhetjük, csak vegyük a levegőt, ahogy bírjuk, és figyeljük a tengeri szörnyeket. Kapaszkodni lehet, hiszen óriásiak a hullámok, de csak óvatosan. Mert hogy ketrecben történt ez a cápákkal való találkozás. Voltam egyébként Francia-Polinéziában, Bora-Bora szigetén úgy, hogy két csónak közé kifeszítettek egy zsinort, abba kapaszkodtunk, és semmilyen ketrec nem volt. Itt volt ketrec, de a ketrecet nem eresztették így le a mélybe, hanem ott voltunk benne a ketrecben, és nagyjából olyan egy méteres magasságban kiemelkedett a víz felszínére, és akkor mi meg ott kapaszkodtunk benne, és néztük a cápákat. Egyébként miután bemásztunk a ketrecbe, eloldozták a hajótól a szerkezetet, de két láncon azért még ott függött a hajón, és hát lényegében 15-20 méterre el tudott távolodni a ketrec a hajótól, aztán így megfogta a lánc, és hát a cápákra nem kellett várni, talán csak egy percet. Megjelent az első szörnyetek, 3 méteres lehetett nagyjából, aztán sorra érkeztek a többiek, 2 méteres volt a legkisebb, 4 méteres durván a legnagyobb. A hajó kapitánya haldarabokat dobált a vízbe, és ettől szinte megvadultak a cápák, zabálták a finom falatokat. Egyre többen jöttek, voltak már 20-30-an, és próbáltam figyelni őket, de közben egy picit azért fuldokoltam is, mert hogy ugye nagyok voltak a hullámok, és ilyen kis snorkel pipával voltam, tehát magyarul nem rendes búvár felszerelésben voltunk, úgyhogy azért arra is kellett ügyelni, hogy kapjunk levegőt, és a kapitány leeresztette a kamerát a víz alatti felvételekhez, az egyik cápa rögtön neki is ment, és fel akarta zabálni ezt a kis kamerát, de hát szerencsére nem ízlett neki, meg hát jól be volt így burkolva, gondolom nem ez volt az első eset. A cápák egyre közelebb jöttek, és látszott, hogy a hátukon harapásnyomok vannak, némelyiknek a farokuszonya is darabos volt, úgyhogy kiderült, hogy egymást sem kímélik, az biztos. 40 perc után aztán a láncokkal a hajóhoz húzták a szerkezetet, és óvatosan kikecmeregtünk a rácsok közül. A cápák még köröztek vadul, de hát ezúttal nem várt rájuk több falat. Oahu szigete tényleg érdekes, mint említettem, és rengeteg ilyen program van. Nem tudunk unatkozni, valóban profi megcsinálták az itteni idegenforgalmat, de ami nagyon-nagyon szép sziget, és tényleg gyönyörűségesen szép öblöcskék vannak, meg hát vannak vulkanikus, kevésbé jó partok is azért, de nagyon szerethető sziget az Maui szigete. A Völgysziget nagyjából fél órányi repülőútra van a fővárostól, Honolulutól, és főleg amerikai turisták jönnek ide koronavírus előtt és után is most, hát bár még nem mondhatjuk, hogy után az Egyesült Államok esetében. Sokan kabrióautókat bérelnek egyébként, élvezik a napfényt és a szelet is persze, és hogyha kirándulni akarnak, elmennek a helyi vulkán tetejére és belenéznek a kráterbe, úgy 3000 méter magasan. Maui legérdekesebb szállodája talán a Hyatt Regency. Jellemző az itteni szállodákra, hogy mindig valamilyen plusz attrakcióval próbálják meg ide csalogatni a vendégeket, és itt mesterséges vizesésrendszert építettek barlangokkal, medencékkel, a komplexum köré gyönyörű növényeket telepítettek, az egészet benépesítették afrikai pingvinekkel, flamingókkal, hattyúkkal. Érdekes volt, hogy esténként a pingvinek mindig fölfelé néztek, és bámulták a csillagokat. A flamingók meg a tollazatukba dugták így a csőrüket, fejüket, az is nagyon érdekes volt, úgy aludtak. Nappal azonban virgonckodtak a turisták nagy örömére. A hotel közepén mini kiállítást is rendeztek, polinéz csónak volt itt, meg izgalmas helyi hangszerek. A gyönyörűen megtervezett trópusi parkjukban volt egy baseball barlang, én hívtam így. Az volt a lényege, hogy ha valaki a kerti medencénél áthatolt egy kis vizesésen, és bement a kívülről az őserdőt idéző mesterséges barlangba, akkor amerikai focit vagy baseballt nézhetett plazma tévéken. Hát furcsa kombinációja volt a szórakozásnak és a látványnak. A környéket úgy hívták, hogy Kaanapali, picit délebre pedig a Lahaina kikötőt találtuk. Lahajnából indulnak a turistahajók, de arra is van lehetőség, hogy tenger alatt járó túrára befizessünk. A Pioneer vendéglőnél lesétáltunk a mólóhoz. Ez volt Maui szigetének első étterme, és a mai napig működik. Nem csak azért, mert nosztalgiázni járnak ide az emberek, hanem mert meg lehet kóstolni a frissen fogott helyi halakat. Az itteni kikötőből furcsa kis hajóval elvisznek minket az Atlantis tenger alatt járóhoz, és útközben megcsodáljuk Maui szigetének ma már nem aktív, híres vulkánját. Amikor a bójához érünk, közben az Atlantis tenger alatt járó kiemelkedik a habokból, és nincs más hátra, mint a fedélzetére kell lépnünk, aztán irány a tenger alatt járó belseje. A mélységmérőn követhettük, hogy miként süllyedünk egyre lejjebb és lejjebb, összesen 30 métert tesz meg a tengerfenék eléréséig a furcsa jármű. És hát nem csak a korallzátonyok élővilágában lehet gyönyörködni, hanem érdekes hajóroncsokat is megnéztünk. Az egyik hajó például a 80-as évek elején süllyedt el, és rengeteg hal beköltözött a maradványaiba, főleg ilyen kis sárgás színűek. A tengeralattjárón külön halhatározó segítette a turistákat. Érdekes volt nekem, hogy így meg lehetett nézni a kiakasztott képeskönyvben, hogy az a hal, amit éppen láttuk a tengerben, az micsoda, hogy hívják angolul. Aztán eltelt az egy óra, és az Atlantis szépen kiemelkedett a habokból, és kis hajóval visszavittek minket Maui szigetére, hogy még elérjük a csodaszép naplementét. Mauin jártam olyan szállodában, amelyik tipikusan a golfozók paradicsoma, csak kisétáltam a kapun, és ott a 18 lyukú pálya, a közelben egy másikon is próbára tehették a vendégek a tudásukat, és a tengerparton itt is azért nagyok voltak a hullámok, viszont gyönyörű medencékben koktélokat iszogathattak a turisták. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!